Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Egy kiállítás, amely a lovasíjászat történetét mutatja be Budapestre koncentrálva a szkítáktól egészen a törökkorig. A tárlat még néhány napig látogatható a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Itt járunk a műsor első felében.
Egy jó íj, egy jó íjász kezében a 17. század végéig versenyképes tud lenni. Azért tud versenyképes lenni, mert pontosabban lehet vele lőni, adott esetben messzebbre le lehet vele lőni, ott kezdi elveszteni a versenyképességét, hogy viszont az átütő ereje az kisebb, mint a tűzfegyvereké, és hát sokkal tovább tart megtanulni jól bánni vele, és hát ez úgy tűnik, hogy a 17. század végén fordul át véglegesen.
A legkésőbbi magyar íj, amit itt be tudunk mutatni, igaz, hogy csak egy ábrázoláson, egy képen, az 15. századi, nem tudjuk, hogy hol készült, Firenzében maradt fönn a Medici családnak a fegyvertárában, tehát Zsigmond vagy Mátyás korához köthető darabról van szó. Hiába tudunk írott források révén arról, hogy a magyaroknak volt íjász lovassága, hogy Lóhántról ugyanúgy használták az íjat, mint a honfoglaláskorban, ehhez már nincs lehetőség tárgyanyagot társítani. A jelenlegi tudásunk szerint megdöbbentő módon a Kárpát-medencében nem tudunk fölmutatni egy olyan tárgyat, hogy ez egy középkori magyar íj, ehhez Firenzéig kellett menni, ott találtuk meg az első olyan darabot, ami hitelesen a korszakhoz kötődik.
Ezután Fülekre indulunk, ahol a járvány alatt is új látnivalókkal gazdagodott a vár. Megtudjuk azt is, visszatértek-e már a látogatók a felvidéki városba.
Általában ezek a várak ezek kivoltak vakolva, amik most már nincsenek. Valószínűleg, ha ezt megtennénk, akkor a fülekiek lennének az első, akik rangtámadnak emiatt, de teljesen más állapotot adna a várnak, de nem célunk, hogy visszaállítsuk a várt az eredeti állapotába. Próbáljuk jelzésszerűen megjeleníteni azokat az elemeket, amik léteztek vagy voltak rajta.
Végül Monostor-Apátiban járunk, ahol újra temették a még nem teljesen feltárt almádi monostor alapítóinak a földi maradványait. A Balaton felvidéki település ékes bizonyítékát adja, hogy milyen eredményt hozhat az eltökéltség és a civil erő.
Egy véletlen felfedezésből indult ki, ugyanis nem sírokat kerestünk, hanem falakat. De mivel megtaláltuk az alapítóknak a bolygatatlan sírjait, nekem, mint plébánosnak egy nagy érzelmi öröm volt, hogy Huzás Gergely régész vetette föl, hogy újra kéne temetni ezeket a csontokat. Ha nem is ott fönt a monostornál, mert nem alkalmas a hely rá, de abban a templomban, amelyik a monostor köveiből készült.
A történet tulajdonképpen kerek. Olyan egybeesések, olyan közös nevezők és olyan közös hangok együttes és egyidejű találkozása volt úgy a hatóságok, de hogyha a sor elejéről kezdem, a helyi civil kezdeményezők, azoknak a helyi támogatói, akár hivatalos vagy hivatali támogatói, akár civil, külső polgári önkéntes támogatói, az első megkeresésre, az első szóra olyan elképzelhetetlenül, hihetetlenül pozitív, igenlő fogadtatásra talált, hogy gyakorlatilag nem volt akadályunk sem hivatalos, sem egyéb tekintetben, hogy ezt elkezdhessük megvalósítani, ezt a nagy álmodást.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában Bészabó János és Sudár Balázs történészekkel a Lovasíjászok Budapest múltjából című kiállítás kurátoraival beszélgettem. Hogyan kapcsolódik az íjászat, azon belül is a lovas íjászat egy középkori királyi palotához, illetve egy újkori királyi palotához, meg a benne lévő múzeumhoz?
Hát ebben az esetben a benne lévő múzeumhoz kapcsolódik, ami mégiscsak Budapest egész történetével foglalkozik, és itt sikerült egy olyan tág keretet felmutatni, teremteni ennek a témának, ami a Budapest területén előkerült régészeti leleteket foglalta magába, és ezek a régészeti leletek, tehát ennek a területnek a régészeti anyaga kapcsolódik a lovasi íjászathoz. Ugye a történeti időkben ez nem egy urbanizált terület volt. A mai nagy Budapest terület az akkora, mint egy magyar megyéjé, és ennek egy picike töredéke volt, csupán városias környezet. többi helyen ugyanúgy éltek, még a római korban is mindenféle nomád népek, meg a népvándorláskorban. Tehát ez egy igazi átjáróház volt. A budapesti régészeti anyag ilyen formában egyfajta keresztmetszete a Kárpát-medencei régészeti anyagnak ebben a korszakban. Azzal az apró különbséggel, hogy viszont az utolsó fejezete ennek a kiállításnak, hiszen a mi történetünk a szkitákkal kezdődik, és az oszmánokkal ér véget. Tehát a történet utolsó fejezete az oszmánoknak a sztoria, az bizony nagyon szorosan kapcsolódik Budához. Ők már nem névvándorló nomád törzsként érkeztek ebbe a térségbe, hanem délről egy birodalom hódító hadseregének a keretében, és az ő számukra Budavára, az a hely, ahol mi most vagyunk, az a legfontosabb északi helyőrség volt a magyarországi hódoltságban.
Miért éppen az íj az, ami ennek a kiállításnak a középpontjában áll? Miért nem mondjuk a kard?
Hát talán azért, mert az a közösség, ami a kiállítás egyik lábát létrehozta, az a Magyar Történelmi Íjász Társaság nevet viseli, és ennek a tagjai arra álltak össze, hogy a hajdani magyar, meg egyébként nem csak magyar íjász felszerelést rekonstruálják. Ez onnan jött, hogy valamikor a 90-es években nagyon beindult a hagyományőrző mozgalom Magyarországon, és a honfogáskori hagyományőrzés az nagyon gyorsan felpörgött, mint ugye gyakorlatilag egyfajta ilyen magyarság szimbólum, nemzeti szimbólum talán, és történt egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy sikerült olcsón, mindenki által hozzáférhető módon olyan íjakat készíteni, amit ki lehetett próbálni, amivel nomád módra lehetett lőni, tehát nem sportíjakat, nem olimpiai íjakat, hanem kimondottan sztyeppei típusú íjakat lemodellezni modern anyagokból, ami azért volt nagyon fontos, mert addig ugye László Gyula rajzain láttuk a honfoglaló lovasíjászokat, de utána mindenki kipróbálhatta ezt az íjat, hazavihette, élményé tehette az íjászatot, az íjjal való lövést, és ez hatalmas löketet adott tulajdonképpen Magyarországon az íjászatnak, mint egyfajta időtöltésnek, ami persze nagyon tágon értelmezendő, mert valaki inkább lőni szeret, van, aki inkább a körítést szereti, beületett a történelmi közeget, sokféle megközelítés van, de nagyon sok embert elért. És ez magával hozta azt az érdeklődést, hogy na jó, de akkor viszont mi lenne, ha megpróbálnánk egészen pontosan megcsinálni ezeket a régi íjakat. Tehát, hogy pontosan hogy néztek ki, pontosan hogyan működtek, most akkor tényleg mekkorát lehet lőni egy ilyen íjjal. Aztán nyilván fellettéve a kérdés, hogy na jó, de egy ilyen íjász felszerelés, vagy íjász hogyan működik lovon, tehát lóról hogyan kell használni. Rengeteg kisebb-nagyobb kérdés merült fel, és ez az íjász társaság, ez beállt bele 10 évvel ezelőtt most már, teljesen különböző felkészültségű emberekkel, tehát például kutatókkal, akik a történeti anyagot hozzák bele, kézművesekkel, akik elkészítik a tárgyakat, és hát nyilván gyakorló íjászokkal, akik meg kipróbálják, és az a három lába a társaságnak, ez állandóan beszél egymással, meg hát össze is függ, hiszen egy személyben többféle dolgot is csinál nagyjából mindenki, és egy állandó párbeszéd az, ami az eredményeket generálja, és tulajdonképpen ennek az eredménye ez a kiállítás.
Közben elindultunk a kiállításban, itt sétálunk a tárgyak, illetve az installációk között. Létezik speciálisan magyar lovasi íjászat, vagy pedig minden nomád nép ugyanígy nyilazott alulról, illetve ugyanilyen íjakat használt?
A lovasi íjászat ez egy speciális technológia. Két okból, egyrészt, mert lovon kell hozzá ülni, és az eléggé meghatározó dolog. Másrészt pedig az a helyzet, hogy lóról nem lehet olyan íjjal lőni, mint gyalog. Tehát ehhez ki kellett fejleszteni egy speciális íjat, ami tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy sikerült a prototípust megalkotni jó sok ezer évvel ezelőtt, azóta ugyanúgy működik, csak éppen tökéletesedik ez az íj, és nyilván az egész íjász felszerelést ehhez kell igazítani, hogy lóról optimálisan lehessen használni. Tehát a lovasi íjászat ilyen szempontból egy nagy közös egész. De nyilván vannak területi, meg történeti variánsai, ezen belül a honfoglaló magyar típusú lovas íjászat az egy, ami persze nem csak a magyaroké volt, valószínűleg abban a korszakban jó pár nép használta nagyjából ezt a technológiát.
Külön érdekessége ennek a kiállítási anyagnak, hogy olyan helyeken is van kultusz a lovasi íjászatnak, amire így nem gondolnánk első körben, hiszen a kiállítás nem véletlenül kezdődik a szkitákkal. Ennek két oka van, egyrészt az, hogy a történeti régészeti anyagban, az ő esetükben megfogható markáns dolog a lovasi íjászathoz való kötődés. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az ő korszakuk az invenció, a feltaláláskora, abban a térségben legalábbis. De van egy másik érdekessége is ennek a történetnek, mert a történelmi íjásztársaság ennek a kiállításnak a ráeső anyagát egy ausztriai múzeumi kiállítás számára állította össze. Tudnilik, az osztrák sógoroknál a szkitáknak van ilyen kultusza, mint nálunk a honfoglalóknak. Úgy tűnik, hogy ott a szkita íjászat az, ami, hát fogalmazunk nagyon sajátosan, a nemzeti hagyományok részévé vált. És hát nyilvánvaló, hogy mondjuk megjelenésében, kidolgozottságában, szerkezetében egy szkita íjászfelszerelés, mint amit itt lehet látni az egyik lóra öltetett figurán, az jelentősen eltér a nálánál sokkal fiatalabb honfoglaláskori magyar felszereléstől.
ez a magyar lovasíjászat, ez meddig élt? Ezt a kiállítást ráadásul hozzá is kötik Budapest területéhez. Meddig voltak használatban ezek a lóról használható íjak?
Ugye a kiállításnak a záró részen állunk, az az oszmán blokk, tehát a török korban volt utoljára jelen ebben a térségben ez a sztyepei típusú összetett reflexi harci fegyverként és sporteszközként, mert az oszmánoknál már ezt sporteszközként is használták, erről majd Balázs fog nyilván néhány szót szólni. Viszont az kevésbé közismert, hogy a honfoglalás kora és a 16. század között Magyarországon nem veszett ki sem az íjkészítésnek a tudománya, sem az íj használatának az ismerete. A legkésőbbi magyar íj, amit itt be tudunk mutatni, igaz, hogy csak egy ábrázoláson, egy képen, az 15. századi, nem tudjuk, hogy hol készült, Firenzében maradt fönn a Medici családnak a fegyvertárában, tehát Zsigmond vagy Mátyás korához köthető darabról van szó. Ugyanis az a paradoxon ennek az egész íjászat történeti anyagnak, hogy azokból a korszakokból, illetve azokhoz a népekhez kötődően maradtak fönn értelmezhető régészeti leletek, akik a tárgyaikkal együtt temetkeztek. A kereszténység felvétele után ez a szokás kiveszett a Kárpát-medencében, és ennek köszönhetően hiába tudunk írott források révén arról, hogy a magyaroknak volt íjász lovassága, hogy lóhántról ugyanúgy használták az íjat, mint a honfoglaláskorban. Ehhez már nincs lehetőség tárgyanyagot társítani. A jelenlegi tudásunk szerint megdöbbentő módon a Kárpát-medencében nem tudunk fölmutatni egy olyan tárgyat, hogy ez egy középkori magyar íj. Ehhez Firenzeig kellett menni, ott találtuk meg az első olyan darabot, ami hitelesen a korszakhoz kötődik.
Hamarosan folytatjuk a lovasi íjászatot bemutató kiállításon készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.